Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntlek benneteket. Mindenkit, aki itt van, jelen az eredményes élettalálkozón, és nyilván mindenkit, aki felvételről követ minket, akár audióban, akár videóban, ország határainkon, innen és túl. Ernő, képzeljétek el, beteg. Nem nagyon, egy kicsit. És ugye Zsuzsi. Németországban. Úgyhogy most egy olyan dolgot fogunk csinálni, amit amúgy ritkán, de mondunk egy gyors imát Zsuzsiért és Ernőért, gyógyulásért. Mennyei Atyánk, Úr Jézus, a te sebeid által meggyógyultunk. Abban a megváltásban, ami a tiéd, amivel mindent, de mindent visszafordíthatatlanul rendbe hoztál. Ebben benne van az egészségünk is. Benne van a gyógyulás, amit most csak kérünk Ernőnek és Zsuzsinak. Ernő csak meg van fázva, de csak kérlek, mutasd meg neki a te szabadításodat. És ugyanúgy Zsuzsinak, akinek elfertőződött egy sebe, most kórházban van, és azért imádkozunk, hogy tisztítsd meg a vérét, a sebet, a gyógyulás legyen látványos és gyors. És mindezt a te nevedben, a te dicsőségedre kérjük. Egyszerű gyermeki hittel. Amen. Amen. Úgyhogy az Élet ösvényein sorozattal megyünk tovább, vagy maradunk egy helyben. A szeretet a témánk, és ahogy az elmúlt hetekben is igazából néha közvetlenül a szeretetről beszélünk, néha meg körbejárjuk, de alapvetően az a kérdés bennünk, hogy történhet meg, hogy egy ember, akiért a mindenható Isten az életét adta, azaz te vagy én, úgy éljük az életünket, hogy Isten valahogy távolinak tűnik. Hogy Isten szeretete nem egyértelmű számunkra. Sőt, nagyon sokszor azon találjuk a szívünket, hogy kárhoztatás van benne. Kárhoztatjuk magunkat, kárhoztatjuk a testvérünket, de nagyon érdekes módon kárhoztatjuk Istent. Haragszunk rá, mert az életünk nem úgy alakul, ahogyan azt képzeltük, vagy ahogy alakulnia kellene. Egy szerető Isten nem úgy bánik az övéivel, mint ahogy velem. És van bennem egy vád, egy neheztelés Isten felé. És mindeközben az életem nem kerek. Hívő vagyok, törekszem, igyekszem, és terheket hordozok. Lehet, hogy szorongás van az életemben, lehet, hogy félelem, lehet, hogy bűntudattal küzdök, lehet, hogy kívánságok és vágyak gyötörnek, lehet, hogy általában elégedetlen vagyok az életemmel, lehet, hogy harag van bennem, haragot tartok, akár magammal, akár a testvéremmel, akár a családommal szemben. Lehet, hogy gyűlölet gyötör legbelül, és az élet csak egyszerűen nem működik. Sokszor nem működik olyan jól. Nem dicsekszünk ezzel. A legtöbben ezt nem hirdetik, még talán a legjobb barátaiknak sem mesélik el. De csendben belül van egy ellentmondás. Valahogy nem így kéne működnie. És azt hiszem, hogy erről szeretnék beszélni. Viszont mielőtt belevágunk, muszáj, hogy imádkozzunk az üzenetért is. Mennyei Atyánk, nem vallásos ima ez, amivel hozzád fordulunk, hanem őszintén és egyenesen, őszintén és tisztán kérünk, hogy beszélj hozzánk, hogy leplezd le a te titkodat, Jézus Krisztust, az evangéliumot, azt a csodát, amely a történelem középpontja, amely az egyetlen igazán jelentős esemény, amely mindent megváltoztatott, amely mindenre elég, amely mindennek az alapja lett, forrása, és aztán a célja, egy ámulatos üzenet, amely valódi szabadságot, igazi szabadságot hoz nekünk, hogy lássuk, ez a kérésünk, hogy éljük, hogy megszabaduljunk benne. a te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Azzal kezdtem, hogy az élet nehéz. Régen sokat tanítottam erről, és most lehet, hogy szeretnék egy picit így visszavetíteni, hogy a világban van egy gondolkodásmód. Egy gondolkodásmód, amit a kultúránk, az iskolarendszerünk, a neveltetésünk hozott magával. Egy gondolkodásmód, amely teljesen természetes, amit a mindennapokban nem csak a világ, hanem mi magunk is helyeslünk. Van egy elképzelésünk arról, hogy hogyan működik az élet. Egy elképzelésünk arról, hogy az életnek mit kéne hoznia, milyen eredményeket, milyen értékeket, milyen örömöket, milyen élményeket. De van egy listánk arról, hogy az életben mi mindent kéne kipipálni ahhoz, hogy elégedettek lehessünk. Hogy megengedhessük magunknak azt, hogy egy hétfő reggel fölkelve csak egyszerűen örüljünk annak a napnak. Hogy amikor kimegyünk az utcára, akkor tele legyünk hálával, mert minden a helyén van, minden rendben van. Van egy elképzelésünk ilyen módon az életről, hogy mi mindent kéne birtokolnunk, mi mindennek kéne jelen lenni az életünkben. És az egyik csapda ebben a gondolkodásban az, hogy ez frusztrációhoz vezet két esetben. Az egyik eset, amikor az ezen a listán szereplő dolgok nincsenek ott az életemben, amikor ezekből jelentős számú hiányzik. Mert akkor úgy érzem, hogy az életem azért nem lehet teljes, mert Isten nem adta meg nekem, ami kell, ami szükséges ahhoz, hogy boldog lehessek. Ha szeretne, megadta volna ezeket. Hisz ezek kellenek ahhoz, hogy én teljes életet élhessek. Ez az első helyzet, amikor ez frusztrációhoz veszett. A második helyzet az az, amikor ezek teljesülnek, és ezek megvannak az életemben. Mert akkor meg azt veszem észre, hogy holott ezek megvannak, és ezeknek a meglétével én ki kellett volna, hogy teljesedjek, és a lelkem szárnyalnia kellene örömében és boldogságában, nem teszi. Ugyanúgy ott lehetnek a negatív érzések, ugyanúgy lehetnek nyomorultak a napjaim, ugyanúgy ott lehet az üresség, és ugyanúgy ott lehet az a frusztráció, ami megvan a másiknak, aki meg nem érte el azt, amit akart. Ez az egyik oldal. A másik oldal, ahol van egy elképzelésünk az életről, az, hogy az élet hogyan működik. És én hogyan kell, hogy működjek. Én mikor viselkedem helyesen. És ehhez ilyen gondolatok kapcsolódnak, hogy vajon értékes vagyok-e? Mikor vagyok értékes? Vajon fontos vagyok-e? Mitől leszek fontos? Vajon ha el akarok érni valamit, hogyan érhetem el? Mi a módszer arra, hogy elérjek valamit? És ez lehet akár a fontosság is, a jelentőségteljesség. Hogyan leszek jelentőségteljes? Vagy ha valami probléma van előttem, hogyan oldom meg azt a problémát? Az élet módszeréről van egy elképzelésünk. Ugye az egyik az, hogy miket birtoklok, milyen körülmények, mik vesznek körül, a másik pedig én rólam szól, és arról, hogy én hogyan működök az életben. És azt látom, hogy a modern ember abszolút teljesítménycentrikusan gondolkozik. És ez a teljesítménycentrikusság határozza meg az életének a módszerét, és önmagának a megítélését. Hogyan érem el, ha akarok valamit? Úgyhogy összeszedem az erőmet, a sajátomat, további erőforrásokat gyűjtök, és saját magamra alapozva, esetleg másokat is bevonva, de én elérem a célomat. Én megteszem, amit meg kell tenni. Helyesen fogok élni, megváltoztatom a körülményeimet, elérem, amit akarok, és így jutok egyfajta teljességre. Mikor vagyok értékes? Akkor vagyok értékes, hogyha tudok teljesíteni. Akkor vagyok fontos, hogyha hatást tudok gyakorolni a környezetemre. Ha sikeres vagyok, úgy értem, hogyha van egy jó munkám, és a munkámban eredményeket érek el, és az eredményeimet jól megfizetik, akkor értékes vagyok. Okay? Ha létre tudok hozni valamit, amit mások megcsodálnak, akkor értékes vagyok. Ha nem tudok létrehozni semmit, ha nem fizetik meg a munkámat jól, akkor értéktelen vagyok. Okay? Tehát ez a világi képlet. És ez a képlet is két esetben okoz szörnyű nagy frusztrációt. Az egyik eset az az, amikor képtelen vagyok. Amikor tudom, hogy nekem kéne létrehoznom, nekem kéne segítenem magamon, nekem kéne rendbe rakni az életet, hisz ezt mondják, ez így működik, a dörzsöltek fogják magukat és rendbehozzák, és én nem tudom rendbehozni. És nem sikerül. Nagy erőfeszítés nem sikerül. Vagy még erőfeszítést se tudok tenni, mert nem vagyok elég kitartó, mert félbehagyom, és csak azt veszem észre, hogy ha rajtam múlik, nem történik meg. És akkor nem érem el a céljaimat, vádolom magam miatta, értéktelennek, haszontalannak érzem magam, mert mire jó egy olyas valaki, aki nem tud hozzátenni, aki nem tud létrehozni, aki nem tud hatást gyakorolni. A másik eset, amikor ez a világkép frusztrációhoz vezet, az az, amikor nagyon is képes vagyok. Amikor átalakítom a környezetemet, amikor elérem a céljaimat, amikor amit csak a szemem megkíván, létre tudom hozni, amikor nagyon is nagy hatást gyakorlok, amikor igenis jelentőségteljes vagyok. Mert miközben mindez megtörténik, igazából a lelkem nem szabadul meg. Igazából örülök a tapsnak, és számolom a pénzemet, de ott legbelül nem válok teljessé. És ahogy az évek telnek, mind a ketten elfáradunk. Az, aki próbálkozott és nem sikerült, lassan megkeseredik és elfárad abban, hogy nem sikerült. Az, akinek minden sikerül, a vérét, a verejtékét adja azért, hogy sikerüljön, és ahogy telik, múlik az idő, belefárad abban, hogy annyi mindent tesz és kell tennie, és újra meg újra tennie, és abban, hogy mindennek ellenére ugyanabban az ürességben él. Ugyanabban az ürességben. Sosincs megállás. Akinek van, még több kell. Akinek nincs, sosem elégszik meg. Sanyi, ezt köszönjük szépen, hogy elmondtad, ez nem volt túl bátorító. Nem is annak szántam. Mert azt akartam mondani, hogy az élet nem működik úgy, ahogy tanultuk. Érted? A gyanú, ami ott volt benned, hogy basszus, ez így nincs helyén. Ennek másképp kéne mennie. Az életnek másképp kéne működnie. Az a gyanú helyes. Nagyon helyes a megfigyelés. Az élet így nem működik. A világ téved. Mi emberek milliárdjai a kultúrájukkal, az elképzelésükkel, az életstílusukkal tévednek. Tévednek. És persze Sanyi erre azt fogod mondani, hogy hát persze hinni kell Istenben, vallásosnak kell lenni, és akkor minden működik. És hadd mondjam azt, hogy nem. A vallás sem működik. Az, hogy hiszel Istenben, és az, hogy valamilyen módon kiengeszteled őt, valamilyen módon kibékülsz vele, még nehogy Isten megtérsz, oké? Elfogadod Jézus Krisztus, mint a megváltódat, és aztán még gyülekezetbe is fogsz járni, meg még imákat is mondasz, és még a Bibliádat is olvasod, és még a Biblia iskolába is beiratkozol, és keresed először Isten országát és igazságát, és tényleg igyekszel, hogy azt a jó üzletet, azt a jó ajánlatot, amit Isten adott neked, hogy te majd ráadásban megkapsz mindent, hogy ezt teljesítsd, ha ebbe belevágsz, ha ennek nekifeszülsz, hadd mondjam azt, hogy ugyanaz lesz a vége. Ugyanaz lesz a vége. Frusztráció. Mert nem fog működni. Nem fog működni. Eleinte lehet, hogy igen. Miért? Mert amikor valaki Istennel találkozik, olyan, mint egy csecsemő. Egy csecsemőtől nem sokat várunk. Ugye nekem van 3 gyerekem, abból 2 egész kicsi korától én neveltem föl, és láttam őket, amikor picik voltak, a kezemben fogtam őket. Úgy értem, a fejét nem tudja tartani. Tehát ahogy így fogod, ha esetleg lecsúszik a tenyered a feje alól, akkor klik, még ki is törni a nyakát, ha nem lenne olyan nagyon rugalmas. Tehát úgy értem, nem nagyon képes semmire. Nincs nagyon elvárás. Gondolhat, amit akar. Szeretjük, etetjük, itatjuk, pelenkázzuk, etetni nem is nagyon tudjuk még egyelőre, és csak hadd nőjön föl. Aztán, amikor egy picit nagyobb, egyre jobb a kommunikációs lehetőség, már tudunk neki tanítani dolgokat, aztán elsős lesz, ötödikes lesz, és így tovább. Amíg kicsi vagyok Istenben, az Úrban, addig nem sokat vár tőlem. Nagy tévedések is beleférnek. Komoly eretnekségek mellett is áldott az életem, mert még nincs itt az ideje, hogy helyre rakjam. De aztán, ahogy idősebbek leszünk, azt gondolom, hogy az Úr érettséget vár tőlünk. Ahol ez az érettség, azt gondolom, hogy a lét, az élet legalapvetőbb összefüggésének, a legalapvetőbb lényegének a megértésével függ össze. Annak az elfogadásával és annak az alávetettséggel függ össze. Az annak való alávetettséggel. Az élet lényege az érettség. Nem a sok tudás. Én nagyon sokáig azt gondoltam, hogy akkor vagyok érett, hogyha ha rengeteg ismeretem van, rengeteg teológiai ismeret, úgy hasogatom az igét, hogy azt öröm nézni. Tudom az összefüggéseket, a tanokat, és fejből idézek verseket. Nincs ezekkel baj. De önmagában a tudás, akár az Istenről való tudás sokasága nem az élet lényege. Az élet lényege valami más, valami nagyon egyszerű, amit muszáj értenem. Amit muszáj értenem. Adjatok nekem egy másodpercet, annál több lesz, de lehet, hogy most változik az üzenet harmadszor. Na jó, ha én rákeresek, adjatok egy pillanatot. Aha. Közel voltam. Róma 11 végén kiált fel Pál, 32. verstől 36-ig fogom olvasni. Ugye, hova akartam kiukadni? Mi volt az utolsó gondolat? Az élet lényege. Hogyan működik az élet? Mi a legalapvetőbb, tehát mi van a szívében, mi van a magjában, mi van, ha lehántolunk mindent? Mi marad? Mi van a közepén? Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége. Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai. Mert ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadója, vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie. Oké, tehát, hogy itt Pál egy olyan magasságba teszi Isten bölcsességét, az ő szándékát, ami emberi rendszerünk felett van, nem érinthető, felette van. Azt mondja, mert ki értette meg az Úr szándékát? Ha én meg akarok valakit érteni, alapvetően magamból indulok ki. Abból, hogy én hogyan gondolkozom. De Isten másképp gondolkozik. Ha az Úr szándékát Ugye én üzletember vagyok. Azt mondom, hogy hát nem is tudom, egy vezető, egy üzleti vezető erőforrásokban gondolkozik. Hát a kereszténység az egy ilyen evangelizáló, egy ilyen léleknyerő, egy ilyen térítő vallás. Hát úgy értem, Istennek biztos evangelistákra, térítőkre van szüksége. Úgyhogy ő azért ad nekünk, hogy aztán neki dolgozzunk. Ha? Nem jó logika? De honnan veted ezt, Sanyi? Hát magamból. Tehát az én értelmem így gondolkozik. Oké, okay, én így gondolkozom. És erre mondja azt, hogy mert ki értette meg az Úr szándékát. És előtte mondja, hogy Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége, milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai. Egyszerűen nem fér bele a dobozunkba. És aztán a másik, amit mond, hogy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie. Ugye ez a másik, hogy azt gondoljuk, hogy Isten valamilyen szinten kalmárkodni kezd velünk, hogy valamiféle üzletet kínál, ahol én fizetek neki az imáimmal, a jó tetteimmel, azzal, hogy hirdetem az ő nevét, az egyik menedzsere vagyok, és úgymond előlegezek neki, és ő majd tartozik nekem, és majd visszafizeti. Hogy mintha érthetném Isten, mintha érthetném, hogy ez hogy működik. Kifundálom és megcsinálom. De nem. És figyeljetek, itt jön a kulcsvers. Az olyan bizony ő tőle, ő általa, és ő reá nézve, egy másik fordítás úgy mondja, hogy ő érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen. Ezt elolvasom még egyszer, mert ezt nem értjük. Bizony ő tőle, ő általa, és ő reá nézve, ő érte van minden. Ő tőle, ami azt jelenti, hogy ő a forrás. Minek ő a forrása? Mi van a mondat végén? Néhány dolog? A legtöbb dolog? Minden dolog. Mi minden dolognak a forrása? Isten. Mondhatnánk úgy is, hogy kicsoda? Isten. A teremtett világ, az egy teremtett világ. Az, hogy én élek, hogy a szívem dobban még, hogy vannak törvényszerűségek, hogy létezik szeretet, hogy minden, amit mi ismerünk a lét szintjén, a szellemiség szintjén, az minden ő tőle van, ő a forrása, ő tőle van. És aztán azt mondja, hogy ő általa van. És van az elképzelés Istenről, hogy Isten beindította az univerzumot, elindította, mint ahogy egy órás felhúz egy órát, és aztán hagyja járni. De ez nem igaz. Ez egy hamis elképzelés. Mert ez az ige azt mondja, hogy ő általa van minden. Ő az, aki ebben a pillanatban, zsidók egyszerint, a hatalmas szavával fenntartja a mindenséget. Az ő szava hordozza ebben a pillanatban a teljes anyagi valóságot. Ha ő megszólal, megszűnne szólni, az anyagi valóság megszűnne létezni. Ugye a tudósok nem értik, hogy hogyan képes egy atommag együtt maradni. Ugye értjük, tanították nekünk fizikából, hogy az elektron negatív, a proton pozitív töltés, a neutron meg semleges. És akkor gyakorlatilag ilyen módon a negatív elektron és a pozitív proton alkot egy atomot. De mi van az atommaggal? Az atommagban, ugye minél magasabb szinten van a periódusos rendszerben, annál több protonból, neutronból, és aztán körülött elektronfelhőből áll, de azok mind pozitív töltésűek. Hogy a szözben tud egybe maradni egy halom pozitív töltésű proton? Nem értjük. Nem értjük az egészet. Értem, tudósok azt mondják, hogy anyag már pedig nincs, tehát hogy az egy illúzió. Amikor ha kinagyítanánk mondjuk egy fémet, akkor az atommag körülbelül 20 forintos méretű lenne egy hidrogén atom esetében, és az elektron pályája körülötte pedig Európa nagyságrenden, valahol, ha itt lenne Budapesten a 20 forintos atommag, akkor Londonon és nem tudom, mind menne keresztül egy akkora kör, és közte nincs semmi. Nem értjük. Az ő szava tartja fenn a mindenséget. És az események, amiket mi sorsszerűnek tartunk, véletlenszerűnek, vagy tudjátok, ez a biliárdgolyó fatalista effektus, hogy fogom, ott van az asztal, meglököm a golyót, tang, 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 és ki lehet számolni, hogy hova fog érni a végére, mert hogy minden törvényszerűségek szoros következetességében zajlik, nem igaz. Isten közbeavatkozik, Isten könnyékig benne van a történelemben, királyok szívét irányítja, háborúkat szüntet meg, harci kocsikat tör össze, a te életedben dolgozik, vezet, irányít téged, Isten által van minden. És ő érte van minden. Ő reál nézve van minden. Minden ő hozzá jut vissza. És a végkövetkeztetés, amit itt levon, hogy övé a dicsőség. Amikor a végén megkérdezzük, hogy hogyan sikerült ez, hogy történt, ki csinálta, ki a felelősség, ki a jogos dicséret, akkor minden dicsőség Istené. Tőle, általa is érte van minden. Tőle, általa és érte van minden. Figyeljetek, a filozófia használ egy kifejezést, így hangzik, hogy metafizika, a lét valóságát vizsgáló kérdések köréről van szó, hogy mi hogy van. Ez nem vallás, ez a valóság kutatása, hogy vannak a dolgok, a lét legvégső valósága. Figyeljetek, a lét legvégső valósága az az, hogy minden Istentől, Isten által és Istenért van, hogy ő a forrás, hogy ő az egyetlen létező, hogy ő az egyetlen cselekvő, hogy ő az egyetlen cél. Istentől, által és ért van minden. Sanyi, mit akarsz ezzel mondani? Azt akarom mondani, hogy a lét az életünknek, a mi életünknek a lényege, ezzel kell, hogy együtt rezegjen. Ezzel kell, hogy együtt lélegezzen. És tudjátok, mi jut az eszembe? Az evangélium jut az eszembe. Az evangélium jut az eszembe. Az evangélium. Hogy azt, aki bűnt nem ismert, Rómaiakhoz írt levél, talán 5, bűnné tette értünk Jézus Krisztus, aki nem ismert bűnt, nem cselekedett bűnt, akiben nincs bűn. Ő halt meg helyettünk, őt bűnné tette értünk. Hogyan lett Jézus Krisztus bűnné értünk? Oda is lapozhatunk Róma 5-hez, csak hogy ezt elolvassuk. Ugye egy másik nagyon hasonló vers, ez Róma 3-ban van. Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusba lett váltság által, ez 23. Huszonhármat is olvasom, mivel mindenki vétkezett. Ki vétkezett? Mindenki. Én vétkeztem? A legszentebb ember vétkezett? Mindenki vétkezett. Mivel mindenki vétkezett, és nélkülözi Isten dicsőségét, Isten ingyen igazítja meg az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban lett váltság által. Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul az ő vére által azoknak, akik hisznek. Ebben mutatta meg az ő igazságát. Korábban elkövetett bűnöket ugyan elengedte türelmében, hogy a mostani időben megmutassa igazságát, és itt jön, mert ő igaz, és igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Mert ő igaz, egy másik fordítás úgy mondja, ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Ez nekem összecseng azzal, amit az előbb olvastunk, mert ő tőle, ő általa, és ő érte van minden. Ha én elrontottam, ki fogja rendbe hozni? Majd én. De nem, ez nincs összhangban a valóság legvégső természetével. Isten az, aki cselekszik. Isten az, aki építeni tud, Isten az, aki rendbe tud hozni, ő tőle, ő általa és ő érte van minden, az evangélium tökéletes összhangban van a lét legvégső valóságával. Ő kell, hogy legyen az, aki cselekszik. Ő kell, hogy legyen az, aki adja. Miért? Mert senki másnak nincs. Mert senki más nem képes cselekedni. Mert senki más nem képes adni. Ingyen, ajándékból adja az életet. Hisz ő tőle, ő általa, és ő érte van minden. És kié a végén minden dicsőség? A tettekért, a győzelemért, a megváltásért. Kié a dicsőség? Övé minden dicsőség. Az evangélium tökéletes összhangban van a valóság legvégső lényegével. Azt mondja, megtalálom. Ha megtalálom. De így mondja Róma 5-ben, hogy aki bűnt nem ismerte, aki bűnt nem ismert, Jézus Krisztus bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk. És itt van egy nagyon fontos dolog, a tulajdonítás tana. Hogyan lett Isten bűnné? Hogyan lett Jézus Krisztus bűnné értünk? Úgy, hogy bűnt követett el? Úgy, hogy a saját természetében ő bűnös volt? Ő sem a természetében nem volt bűnös, nem örökölt bűnt, szűztől született. A bűnös természet a férfin keresztül öröklődik. Mária a Szent Szellemtől fogant, és így Jézus Krisztus nem örökölte a bűnös, a kárhozott természetet. És ő maga sosem követett el bűnt. Hogyan lett akkor mégis bűnné értünk? Úgy, hogy magára vette, úgy, hogy neki tulajdonítattak a bűneink. Neki tulajdonítattak, egy jogi tulajdonítás, ráírták a számlájára. Ámulatos. Hogy aztán mi Isten igazsága lehessünk ő benne, és mint ahogyan a mi bűneink, múlt, jelen és jövő, az egész emberiség, minden valaha élt és az eljövőben élő ember bűne, Jézus Krisztusnak lett tulajdonítva, úgy az ő igazsága, az ő jogállapota pedig neked lett tulajdonítva. Nekem, neked, mindenkinek, aki hisz, ugye ezt olvastuk 3-ban, hogy az előbb elkövetett bűnöket elnézte, hogy a mostani időben mutassa meg igazságát, miszerint ő igaz, és igazzá teszi azt is, aki ő benne hisz. Mindössze ennyi. Hiszek Jézus Krisztusban, az én helyettesítőmben, aki től, által és ért van minden. És ő megcselekedte, ő minden bűnt magára vett. És az ő igazsága, amely megkérdőjelezhetetlen, amely teljes, amely Isten igazsága, pedig neked tulajdonítatott. Értjük mi ezt? Ámulatos. Ámulatos. És van egy prédikátor, Joseph Prince-nek hívják, és egy hihetetlen példát mondott az egyik üzenetében. Azt mondta, hogy figyelj, amikor Jézus Krisztusnak tulajdonítattak a te bűneid, akkor az atya mit csinált? Megátkozta őt? Megátkozta ő benne a bűnt? Igen. Igen, kárhozatra ítélte a bűnt a testben. Nem mondta azt, hogy hát ne viccelj már, te a fiam vagy, és tudom, hogy ez csak neked lett tulajdonítva, ez most igazából egy ilyen megváltás mű, hát nem fogok elfordulni tőled, nem fogom a bűnt megátkozni benned, ezt mi csak úgy teszünk, minthogyha. Nem. Jézus Krisztus valóban meghalt a kereszten, valóban sötét lett 3 órára, az atya és a Szent Szellem elfordultak, és tényleg átkozott lett helyettünk. De nézd a másik oldalát. Most pedig, mivel ő bűnné lett értünk, az ő igazsága, az ő jogállapota nekünk tulajdonítatott. És ezzel együtt minden áldás, minden tekintély, minden hatalom, minden a miénk Jézus Krisztusban. Az érdem által? Nem az érdem által, hanem a hit által, a mi tetteink által. Nem, az ő tettei által, hisz mi a lét alapja, mi a valóság legvégső rendje, hogy ő cselekszik, hogy ő tőle, mint forrástól, hogy ő általa és ő érte van minden, hogy a végén csak neki van dicsősége. És amikor az atya ránk néz, akkor nem azt mondja, hogy hát Sanyi, figyelj, tudom, hogy te egy gazember vagy, csak úgy teszünk, mintha nem lennél, mert Isten igazsága, az én fiam igazsága csak neked lett tulajdonítva, úgyhogy ugyanúgy megvetlek, mint azelőtt. Nem ezt mondja. Azt mondja, hogy a neked tulajdonított igazság szerint úgy nézek rád, mint a fiamra. Valójában a fiam jogállapotában vagy, vele vagy egyenrangú, vele vagy egy szinten, vele vagy az ő elfogadottságának, az ő szeretettségének a szintjén vagy elfogadva és szeretett. Olyan vagy, mint Isten. János levele. János első levele. Sokszor idézzük, ugye, idéztük azt a szövegrészt a negyedik fejezetben, ahol azt mondtuk, hogy nem tudom, talán 4:18-ban mondtuk, hogy aki fél, az nem lett teljesi a szeretetben, mert a félelem gyötrelemmel jár, de a tökéletes szeretet kiűzi a félelmet. És ezelőtt, a szöveg előtt van az, hogy de mi ismerjük Isten szeretetét, és ez az, hogy ő a fiát adta értünk, és ez az, hogy bizalommal nézzünk az ítélet napja felé, és ez az, hogy tudjuk, hogy ahogyan Jézus Krisztus van most a mennyben, pont úgy vagyunk mi ebben a világban. Ahogy Jézus van a mennyben, úgy vagyunk mi ebben a világban. Ez a helyettesítő áldozat, ez az evangélium, ez a bevégzett munka, hogy azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, neki tulajdonította, ténylegesen oda került, és ténylegesen meg lett ítélve a bűn, egyszer s mindenkorra. És az ő igazságossága pedig neked lett adva, valóságosan és tényszerűen és visszafordíthatatlanul, és Isten, ahogyan megátkozta Jézust, úgy megáldott téged. És ebben az áldásban vagy, ebben az áldásban élsz, ha hittél Jézus Krisztusban. És ez visszacsinálhatatlan. Nincs benne szereped, nincs benne jelentőséged. Mert ez az ő munkája. Hisz, mi a lét legvégső valósága? Hogy ő tőle, ő általa, és ő érte van minden. És hogy a dicsőség csak is az övé, csak is az övé, és senkivel nem osztozik rajta. És mi ennek a nagyszerűségnek a haszonélvezői vagyunk. Megkérdőjelezhetetlenül, visszavonhatatlanul, Isten választottjai, szentjei és szeretetjei vagytok. Hogyan? Hit által, kegyelemből, kedvezésből, meg nem érdemelt jó téteményből, ajándékba, hisz ő az egyetlen, akinek van. Senki nem tudja megvenni tőle. Ki az, aki előlegezett neki, hogy tartozna? Ki az, aki kifundálta az akaratát? Ki az, aki egyáltalán megértett ebből bármit? Ki az, akinek hatalma van arra, hogy Isten kezéből kicsavarja az örök életet, vagy megvásárolja azt? Ő vagy odaadja ajándékba, vagy soha nem lehet a miénk. És ő ajándékba adta. És csak kell, hogy ezt lássuk, és hadd olvassam el ezt a részt még egyszer Róma 3-ban. Azt mondja, most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, 21. vers, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a proféták. Ugye a törvény alatt a mózesi írásokat érti, és a proféták alatt ugye az ószövetségi írást, amely megjósolta, megjövendölte, hogy egy nap eljön a messiás, hogy egy nap megváltja a népét. És ez történt meg. Ugye értem, a zsidó nép nem vette észre, még mindig várják, de mi észrevettük, ő az, akire a proféciák igazak, ő az, akit vártunk, Jézus Krisztus. Mégpedig Isten igazsága a Jézus Krisztusban való hit által minden hívőnek. Hogy van? Hogy jelent meg Isten igazsága? Nagyon fontos kimondanunk, a törvény nélkül. A törvény nélkül jelent meg Isten igazsága. Emlékeztek arra, amiről beszéltem az elején? Emlékeztek, hogy mivel kezdtem? Vagy 10 percet beszéltem arról, hogy az élet nehéz. Hogy az élet nem működik úgy, ahogy gondoljuk. Tudjátok, miről beszéltem? Arról beszéltem, hogyan működik a világ, hogyan gondolkozunk a világban. De tudjátok, mi ez? Ez a törvény rendszere. Ez nem a vallásos törvény rendszere, ez a törvény világi rendszere. De a rendszer ugyanaz. A törvény arról szól, hogy van egy szabály, aminek meg kell felelni. Az élet akkor jó, hogyha az én listám szerint minden rendben van. Én akkor vagyok elfogadható, hogyha a listán szereplő feltételeknek megfelelek. Ha megteszem, amit kell, és ha megtettem, amit kell, akkor dicséretet kapok. Hogyha pedig nem teszem meg, akkor elmarasztalnak. Ez az emberi természet, az emberi dicsőség, az emberi elképzelés szerint működő élet. Az ember törvényben gondolkozik. Szabályokban és saját teljesítményben, és a teljesítménye alapján való győzelemben vagy verességben. És nem tudunk ettől elszakadni. Kis istenek vagyunk, kis istenek. Azt gondoljuk, hogy van mit adnunk, van mit fenntartanunk, hogy értünk van minden, hogy körülöttünk forog az élet, és így is cselekszünk, így is élünk, de nincs hozzá erőnk, nincs hozzá erőforrásunk, nincs hozzá bölcsességünk. Magunk maradunk, hideg, hó és halál van a törvény világában. És nem is sikerülhet. Nem sikerülhet. Nem sikerülhet, nem tudjuk megtenni. Nem tudjuk megtenni. És ráadásul, amikor a törvény rendszerében élek, amikor azt gondolom, hogy én tőlem, én általam, és én értem lehet valami, akkor végtelenül ellentmondok a valóság legvégső rendjének. Teljesen életidegen az életmódom, mint amikor egy madár víz alatt próbálna repülni, mint amikor egy emlős vizet próbálna lélegezni, mint amikor egy hal sas akarna lenni. Életidegen, Istennek muszáj kijavítania, a legvégső rend az nem a törvény, nem az, hogy te cselekszel, megfelelsz, és én tartozom neked. Nem az, hogy te igyekszel, munkálkodsz, és befejezed, amit én elmulasztottam. Mert nincs ilyen. Isten teljes és tökéletes. A bevégzett munka teljes és tökéletes. Ő az egyetlen, aki től, aki által, és aki ért van minden. És ez talán ilyen önzőnek tűnik, és egy zárójeles megjegyzés, de nem, mert ő a minden szeretet Istene. Mert ő mindent, amit tesz, mindent, amit fenntart, és mindent, amiért van, azt a szeretetében teszi. A szeretetében valójában ő megosztja a dicsőségét velünk, valójában nekünk adja önmagát, és önmagával együtt mindent Róma 8-ban. Emlékeztek még erre? Ez az egyetlen módja annak, ahogyan egy véges, esendő emberi lény élhet, úgy, hogy összekötődik egy végtelen őt szerető Istennel, aki től, által is ért van minden, és ilyen módon, aki képes elhordozni az élet terhét, és aki aztán mindazt, amilyen van, az életet, önmagát, és vele együtt mindent ajándékba ad. És kié akkor a dicsőség, amikor ott élünk gazdagon és kövéren? Istené a dicsőség. Azt mondjuk, hogy nem tettünk semmit, nem érdemeltünk semmit, de te nekünk adtad, és mi köszönjük, és köszönjük, és köszönjük. Hogy jelent meg Isten igazsága? Törvény nélkül. Egy rendszerváltás, egy új világ, egy új valóság. És erről beszélt a törvény maga is, és a proféták. Mégpedig Isten igazsága a Jézus Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség, mindenki vétkezett, és nélkülözi Isten dicsőségét. Senki se felel meg alanyi jogon. Ezért Isten ingyen igazítja meg az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban tett váltság által. Őt rendelte Isten engesztelő áldozatul, az ő vére által azoknak, akik hisznek, ebben mutatta meg az igazságát. Mi Isten igazsága? Mi az, amit keresünk? Mi az, amit keresünk? Mi a legvégső igazság? Az, hogy a korábban elkövetett bűnöket elengedte türelmében, hogy a mostani időben megmutassa igazságát, mert ő igaz, és igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága lehessünk ő benne. És ahogyan ő van a mennyben, úgy vagyunk mi most itt a földön. Ugyanaz a jogállapot. Ugyanaz a szeretet, ugyanaz az áldás. Nincs további feltétel, nincs mivel kiérdemelni többet, nincs mit tenni, Egyetlen egy dolog maradt. Egyetlen egy dolgot tehetünk. Hiszünk. Elhisszük. Megadjuk magunkat ennek a valóságnak. Isten áldottjai vagyunk. És elkezdünk számítani rá. Elkezdünk hálásnak lenni. Elkezdjük dicsérni. Mert ha ez igaz, ha ez a valóság, hogy ő mindent nekünk adott, hogy mondja Róma 8, aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt ingyen mindent. 32. Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt ingyen mindent. Hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt ingyen mindent, és az ingyen mindent akarom, hogy halljátok. Ez benne van az ígéretben, de melyik ígéretben van benne? Abban, hogy Jézus Krisztussal együtt minden a miénk. Jézus Krisztussal együtt minden a miénk. Őt nem vethetjük meg. Őt nem kerülhetjük ki. Egyetlen egy módon állhatunk meg Isten előtt, az ajándékba kapott kegyelemben. Ha visszamegyek a törvényhez, ahol azt mondom, hogy nekem Krisztus nem kell, ahol azt mondom, hogy én általam lesznek majd a dolgok, és persze lehet, hogy érted, de én tőlem és én általam, azzal megvetem a bevégzett munkát, Krisztus halálát, és egy életidegen dolgot csinálok, valamit, ami nincs így, a valóság nem ilyen. A valóságban neked nincs miből adnod, és nincs miből fenntartanod. Jézus Krisztus csinálta. Te egyetlen egy dolgot tehetsz, beleállsz abba, amit ő tett, hogy beleállsz abba, amit ő tett, minden a tiéd. Ő vele együtt, de nélküle, ha Krisztust elkerülöd, hogyha ha ezt a bevégzett munkát nem tartod becsben, ha ebben nem oldódsz fel, ha ez nem elég neked, akkor Zsidók 10, 11, 12 átka ér utol, és az nem hívőkről szól, de az üzenete világos, arról szól, hogyha valaki az igazság megismerése után, és ez zsidókról szól, akik értették, hogy Jézus Krisztus a bevégzett munka hordozója, hogy Jézus Krisztus az a bárány, aki leületett, és aki egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket, ők ezt értették, de nem fogadták el, szándékosan nem, mert ők zsidók voltak, és ciki lett volna, és el kellett volna hagyni az áldozati rendet, egy forradalomba kellett volna belesétálni, és azt mondták, hogy nem tesszük meg, nem térünk meg. És erre Isten azt mondja, hogy de akkor ezután nincs hova mennetek. Nincs már bűnökért bemutatott áldozat, nem tudtok levágni még egy bikát, vagy valamit, hogy rendbe hozzátok. Ez az egyetlen út, ezt mondja Jézus Krisztus, én vagyok az út, én vagyok az, nincs más. Én vagyok a valóság, és én vagyok az élet, én vagyok minden. És én velem együtt minden ráadásban a tiéd, de én nélkülem nincs már más, csak az ítéletnek a félelmetes várása. És azt mondja, hogy mennyivel szigorúbb büntetésre méltó az, aki a kegyelem lelkét megcsúfolja, és a meghintés vérét közönségesnek tartja. Mert előtte mondja, hogy aki Mózes törvényét megszegte, halálra volt méltó. Mennyivel súlyosabb büntetésre méltó az, aki miután megismerte az evangéliumot, elmegy mellette. Szándékosan úgy dönt, hogy ez nem kell neki. És ez a zsidókról szól, ez nem rólunk szól, hívőkről, ez téged nem érint. De az elvet hallani akarom. Az elv hozzám is beszél. Az elv az az, hogy nem mehetek vissza a törvény alá. Nem élhetek egy életidegen élt létformát, hisz Krisztus által ért, és ő tőle van minden. És egy nagyon érdekes sztori, és majd aztán mindjárt visszamegyünk. Ez is egy nagyon érdekes összefüggés. Sose láttam így, hogy Mózes törvényét, ha valaki megszegi, akkor két vagy három tanú vallomása alapján azonnal ítéletre méltó, és megkövezik. Hány ilyen halálra ítélés volt az Ószövetségben? Hányra emlékeztek, ahol így megköveztek valakit, meg megöltek? Nincs sok. Ákán bűne van, az jut nekem az eszembe, ugye amikor Jerikó városának az elfoglalásakor ő megtartotta a kincsből. Mi van még? Nincs sok. Egy érdekes van, ami nekem mindig szemet szúrt, amikor találtak egy bácsikát, aki fát gyűjtött szombaton. És odavitték Mózes elé, és megkérdezték az urat, és az úr azt mondta, hogy halálra kell kövezni. Én erre kibuktam. Én bevallom, ezt nem tartom igazságosnak. És azt gondolom, hogy ez nem is Isten szíve, hanem ez egy lecke. Sajnos az a bácsi egy leckévé vált a számunkra. Mert Isten azt mondja, hogy figyeljetek, egyetlen egy nagyon-nagyon szigorú szabály van. A szombat. És ne értsetek félre, a szombat egy elv. Isten 6 nap alatt teremtette a mindenséget, a 7. napon, mivel elkészült, megnyugodott, leült, mert minden kész van. Mi a 7. napon élünk, a szombat napján. Minden napunk szombat. A bevégzett munka az, amikor Jézus Krisztus leült az Atya jobbján, a trónon. Miért? Mert kész van. Miért? Mert elvégeztetett. És ha ő azt mondja, hogy elvégeztetett, akkor én miért mondom azt, hogy nincs elvégezve? Ha ő azt mondja, hogy leülhetek és pihenhetek, Zsidó 4, bemehetek az ő nyugalmába, és megnyugodhatok a saját cselekedeteimtől, hisz tudom, hogy ő, aki bűnt nem ismert, bűnné lett értem, hogy én Isten igazsága legyek ő benne, hogy Jézus Krisztussal együtt minden az enyém, de csak ő vele együtt, hogy megnyugodhatok, hogy minden rendben van, hogy az elvégzett munka tényleg elvégzett, és a dicsőség tényleg Istené, és ez dicsőséges. A szombat nap arról kéne, hogy szóljon, hogy hiszek Istennek, és az ő bevégzett munkájában megnyugszom. És ha nem teszem, akkor valójában semmibe veszem az evangéliumot. Ha nem teszem, ha azt mondom, hogy nincs elvégezve, még cselekednem kell, még hozzá kell tennem, akkor az egyetlen gigantikus, legjelentősebb tettét Istennek, a keresztet csúfolom meg. És itt mondja Róma 3-ban, hogy mert ő igaz, és igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. És itt jön a kérdés. De hát mi nem így élünk? Eddig nem így működött az élet. És kérdezik is, hogyan lehetséges akkor a dicsekvés? Mert mi így akarunk élni. Ez a törvény rendszere. Mondd, hogy mit kell csinálni, megcsinálom, és akkor dicsekedhetek vele. Én egy felelős, tökös ember vagyok. Én rendesen akarom csinálni a dolgokat. Keresztényként is buzgó akarok lenni. De ha mindent Isten csinált, hogyha ő ajándékba adta az egészet, akkor hogyan lehetséges ezután a dicsekvés? Örülök, hogy végre föltetted a kérdést. Rendszerváltás van, forradalom van, új szövetség. Mind azt, amiért eddig a véredet adtad, ajándékba kaptad, tényleg megkaptad, tényleg a tiéd, és tényleg élj vele. Leülhetsz, és nyugodhatsz. Jó, menj még el dolgozni, mert az is benne van a Bibliában, de ne hordozz vele terheket. De ne gondold, hogy Isten megkezdett valamit, és neked kell befejezned, és hogyha elszúrod, akkor kiestél a pixisből. Nem eshetsz ki a pixisből. Az áldottja vagy. A szeretetje. A választottja. Hogyan lehetséges akkor a dicsekvés? Pál nagyon egyszerűen válaszolt, lehetetlenné vált. Ennyi. Lehetetlenné vált. Milyen törvény által? A cselekedeteké által? Megcsináltuk az evangéliumot? Nem. Hanem a hit törvénye által. A hit törvénye által. És ez lett volna egyébként az üzenet. A hit nemes harca Timóteus 6-ban, de majd legközelebb beszélünk róla. Mert ez így jobb. Hogyan lehetséges akkor a dicsekvés? Sehogy. És milyen törvény által? A cselekedeteké? Nem. A hit törvény által. Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember a törvény cselekvésétől függetlenül. Forradalom van, fiúk, lányok. Isten nagyszerűbb, mint a legvadabb álmaidban. Tényleg bekerültél a királyi családba. Bent vagy, érted? Bent vagy! János 17, Isten főpapi imája. Senkit se veszítettem el azok közül, akiket nekem adtál. Ők én bennem. Én ő bennük. Te én bennem. Mi ő bennük. Nem tudom már, hogy van. Ki kiben? De bent vagyunk, értitek? Bent vagyunk. Bent vagyunk, bent vagyunk, bent vagyunk. Isten kiöntötte a haragját a fiára. Tetszett neki, hogy összezúzza őt. És soha, soha többé Ézsaiásban nem haragszik ránk. Soha többé nem haragszik. Nem is tehetné. Nincs, hogy tehetné, ha egyszer a bűn miatti haragját kiöntötte Jézus Krisztusra. A bűneikről soha többé meg nem emlékezem. Isten nem tudja, hogy miről beszélsz, amikor bűnt vallasz neki. Nem tudom, hogy van-e egyáltalán értelme. Olyan szinten biztos, hogy Ámos 3:3, hogyan járhatnának ketten együtt, ha csak egyet nem értenek. Nyilván nem egyenesíthetem ki azt, ami görbe, és nem tehetem görbévé azt, ami egyenes, de a bűnvallásnak a vezeklés szintű bármilyen formája megint szemen köpi az evangéliumot. Hisz kifizettem, hisz többé nem haragszom érte, hisz a tenger fenekére vetettem, hisz többé meg nem emlékezem róla. Tudod, mire akarok emlékezni, mondja Isten? Az én fiamra akarok emlékezni, arra a hihetetlen tettre, hogy őt, aki bűnt nem ismert, bűnné tettem, hogy te ne kelljen már, hogy bűnben, bűntudatban, bűnvezeklésben élj, hanem hogy igaz lehess, mint ahogyan ő igaz, hogy emelt fővel járhass, hogy szabad lehess. Levettem a láncokat, de ne azért, hogy továbbra is a rabszolgapiacon ülj, hanem hogy felállj és kisétálj innen, mert megszabadítottalak. És amikor én megszabadítottalak, nem azért tettem, hogy utána bűntudatod legyen, hanem hogy szabad légy, hogy hálás légy, hogy dicsérd mind azt, amit az én fiam tett. És ő vele együtt. Nem csak ennyit, minden egyebet is neked adok. Minden egyebet, vele együtt az ország a tiéd, és a királyság, és minden. Értjük mi ezt? Olyan nehezen értjük, mert a mi rendszerünk nem ilyen. A mi rendszerünk a törvényé, ahol én tőlem, és én általam kell, hogy legyenek a dolgok, és legfeljebb Isten ért, ahol ő tartozik nekem, és én fizetek neki, ahol én fizetek neki, és ő tartozik nekem, és mit tudom én, hogy van? Betegek vagyunk. És Isten azt mondja, hogy ébredj fel, az élet nem működik úgy, ahogy eddig próbáltad. Próbáld meg az én módomon, próbáld meg törvény nélkül, próbáld meg a kegyelem rendszerét, próbáld meg elképzelni, hogy én tényleg szeretlek, hogy nincs apróbetűs rész, nincs furfang, nincs biznisz. Megteremtettelek, megszerettelek, és mindent odaadtam érted, mindent. És most semmilyen akadálya nincs már annak, hogy az én jóságom, az én szeretetem, az én áldásom áramoljon feléd. Egyetlen egy, talán egyetlen egy, a szabad akaratod, amivel elutasítod. És engem az se változtat meg. Akkor is szeretlek. Csak amikor a feleségem azt mondja, hogy nem hiszem, hogy szeretsz, és ebben ő meg is marad, akkor szeretetlen marad, addig, amíg meg nem gondolja magát. És én lehet, hogy megyek utána, és viszek neki virágot, egyébként ilyen sose történik, mármint, hogy ő nem fogadná a szeretetemet. Csak példaként mondom, hogyha én elutasítom a segítséget, akkor segítség nélkül maradok, miközben a segítség ott van készen. Ezt a példát mondtuk, azt hiszem, Rafival, hogy amikor esik az eső odakint, és én kint állok az esőben, és elázok, akkor miért ázok el? Mert kint állok az esőben. Hú, ez nagyon mély. Oké, Isten azt mondja, hogy figyelj, itt van a ház, 5 lépésre. bejönnél. Ugye te nem zártam be az ajtót, nem tartok vissza tőled áldást, nem tartok tőled vissza szeretetet, csak tisztelem a szabadságodat. De még azt sem nagyon, mert győzködlek is, meg még utánad is megyek, meg mindenfélét csinálok, de akkor sem vagy robot. Itt van az áldás Jézus Krisztusban. Ennyi. El tudod fogadni, hogy vele együtt minden a tiéd. Igen, akkor, és ez hogy jel, ez mit jelent? Bejössz az esőről. Ha csak az eresz alá beállsz, már nem ázol. De ha bejössz a kandoló mellé, még meg is melegszel. Csak higgy. A hited nem kell, hogy létrehozzon semmit, mert minden kész van. Csak állj bele abba, ami kész van. Mi visszamegyünk a törvény rendszerébe, ahol azt mondjuk, hogy uram, biztos utálsz, mert ma nem olvastam eleget a Bibliát, biztos utálsz, mert összeveztem a feleségemmel, biztos utálsz, és mégis azt mondja, miről beszélsz? Úgy értem, minden bűnödet, minden hibát, mindent kifizettem. Szabad vagy. Kérlek, higgy nekem. Kérlek, gyere hozzám. Jó ez? Ez az evangélium, ezt hallottam, hogy ez az állítok az evangélium azt jelenti, hogy örömhír. Azt jelenti? Örömhír. Az az evangélium, amit fél évvel ezelőtt mondogattam magamnak, az egy ilyen, hát ilyen, hát talán örömöcske hír. Amit két évvel ezelőtt mondtam magamnak, az nem volt örömhír. Miért? Mert belekevertem magamat, belekevertem a törvényt, belekevertem Istenbe azt, ami én vagyok. Kivetítettem őrá a feltételes szeretetet, az ítéletet, a haragot, a keres kalmárkodást, a nem tudom mit. És ő csak nem az. Ő ámulatos. Ő csak egyszerűen ámulatos. És hogyha az evangéliumot mered olyannak látni, amilyen, ha Jézus Krisztust mered látni olyannak, amilyen, hála születik a szívedben. Sőt, még dicséret is. Emlékeztek, valamelyik alkalommal beszéltem a dicséret groteszk voltáról. Persze, ha Isten egy szigorú mester, aki ott is arat, ahol nem is vetett, akkor a dicsérete az groteszk. De ő nem az. Ez egy hazugság. Ő egy ámulatos Isten. És ha csak látom őt olyannak, amilyen dicséret szakad föl a szívemből, csak egyszerűen felszakad, mert lenyűgöző. Olyan vagy, mint ő. A belépő kártyád a legfelső szintű prioritási engedéllyel bír. Minden ajtó kinyílik rá. A mindenható Isten önmagához emelt. A fia vagy, a lánya, az örököse. Ámen. Ámen. Mennyei atyánk. Annyira kívánjuk látni ezt a valóságot. Magunkba szívni, a mindennapi, hétköznapi hitünk alapjává tenni, hogy ezt lélegezzük, hogy a te halálodról, feltámadásodról emlékezzünk meg minden nap, minden pillanatban dicsérjük azt a végtelen, végtelen szabadítást, ami a miénk, és hogy ne támaszkodjunk semmi másra, mert nincs is más. És mi másra támaszkodhatnánk? A mindenható jó szándéka, jó akarata örökké velünk van. A fiában minden a miénk. Jézus Krisztus. És ugye még sosem fogadtad előtt, mint a megváltódat. Csak tedd meg most, itt az ideje. Mert mindez azoké, akik hisznek miben? Abban, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneinkért, és feltámadt, és aki csak hisz ő benne, annak örök élete van. Csak mondd, hogy elfogadlak. Elfogadlak. Hiszek. Mennyire? Ha nullánál jobban. Egy icipicit. Talán nem is, de egy kicsit igen. Tehát annyira igen, hogy hogy magamban elmondjak egy imát, vezetsz a kocsiban, vasalsz éppen, bármit csinálsz, sétáltatod a kutyát, csak mondd, hogy elfogadlak Jézus. Csak egyszerűen engedd meg, hogy megváltson, hogy megmentsen. Csak nyújts ki a kezed, és ő megragadja, és soha örökké el nem engedi. Ennyi. Hatalmas, szerető Isten kicsi, törékeny emberekkel, akiket önmagához emel, önmagaként szeret, mindent nekik ad. Hát a drága nevedben, Jézus Krisztus nevében, Amen. Amen.